Isten igéjét Pál apostol Timóteushoz írt első leveléből olvasom, az első rész 12. versétől a 17. versig. Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jól lehet, előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiárat rám a mi Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökké való királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek, tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Amen.
Imádkozzunk. Magasztalunk és dicsőítünk téged, örökkévaló Istenünk, aki szent vagy, tökéletes vagy, világosságban lakozol, halhatatlan vagy, élő vagy, valóságos vagy. És köszönjük neked végtelen türelmedet, amelyet kiterjesztettél ránk, kiterjesztettél erre az egész világra. Köszönjük neked azt, hogy újra és újra hűséggel fordulsz hozzánk, újra és újra kész vagy bennünket színed elé állítani és kegyelmeddel megajándékozni, szeretetedről szívünk mélyén megbizonyítani, erősítő, bátorító lelkeddel körbevenni, és így jövünk most eléd ma reggel, hozzuk mindazt, ami bennünk van, ami bennünk zajlik, a gondolatainkat, az érzéseinket, az indulatainkat, az ügyeinket, munkahelyeket, családiakat, konfliktusokat, betegségeket, sikereket, eredményeket, álmainkat, céljainkat, nagy ügyeinket, amelyekben szervezkedünk. Egész valóságos magunkat szeretnénk te eléd hozni, hiszen hogy másképpen jönnénk eléd, mint úgy, ahogy valójában vagyunk. Eléd hozzuk, Urunk, a mi kudarcainkat, a vétkeinket, bűneinket is, amiben tudjuk, hogy vétkeztünk ellened, és vétkeztünk a másik ember ellen. És kérünk téged, hogy terjeszt ki ránk bocsánatodat végtelen türelmedből, kegyelmedből, emeld fel fejünket, örvendeztess meg újra az evangélium nagy igazságában. Szólj hozzánk szent lelked által, formálj bennünket, taníts, tégy minket a te népeddé, és add, hogy ragyogjon rólunk a te igazságod, ragyogjon rólunk a te szereteted, ahogy visszatérünk abba, azokba a helyzetekbe, ahova helyeztél, ahol az életünket éljük, a családban, a munkában, vagy éppen az egyedüllétben, vagy éppen az otthonlétben, a nyugdíjban, vagy a tanulásban, mindaz, ahova helyeztél bennünket, hadd tudjuk ott megélni, hogy te hozzád tartozunk, hogy a keresztségben elpecsételtél bennünket a magadénak, és hogy ez számunkra valóság. Jöjj, Szentlélek, Úristen, szentelj meg minket a te igéddel, a te igazságoddal az Úr Jézus nevében. Amen. Folytatjuk Márk evangéliumát, a 14. fejezet első 10 versét olvasom. Két nap múlva volt a Páska és a kovásztalan kenyerek ünnepe, a főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan fogják el Jézust és öljék meg őt csellel, mert ezt mondták, ne az ünnepen, hogy zavargás ne legyen a nép körében. Amikor Betániában, a leprás Simon házában volt, és asztalhoz telepedett, oda ment hozzá egy asszony, akinél valódi és drága nárduskenet volt egy alabástrom tartóban. Ezt az alabástrom tartót feltörte, és ráöntötte a kenetet Jézus fejére. Egyesek bosszankodtak magukban. Mire való a kenetnek ez a pazarlása? Hiszen el lehetett volna ezt adni több mint 300 dénárért, és a pénzt a szegényeknek szétosztani. És megharagudtak az asszonyra. De Jézus ezt mondta, hagyjátok őt, miért bántjátok? Hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek vannak, és amikor csak akartok, jót tehettek velük. Én azonban nem leszek mindig veletek. Megtette, ami tőle telt, előre megkente a testemet a temetésre. Bizony mondom nektek, hogy az egész világon bárhol hirdetik majd az evangéliumot, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Ekkor Judás Iskáriótes egy a 12 közül elment a főpapokhoz, hogy elárulja őt nekik. Amikor azok ezt meghallották, megörültek és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő pedig kereste a módját, hogyan árulhatna el Jézust egy megfelelő pillanatban. Egy újabb, akik itt szoktak lenni, azok már tudják, mit jelent ez, egy újabb Márk szendvicset olvastunk, egy olyan egységet, egy olyan szakaszt, amelynek a tartalma szerint a mintázata A, B, A. Először ugye arról olvastunk két versben, hogy azokról van szó, akik Jézust el akarják veszíteni. A főpapok, a vallási vezetők, akik Jézust gyűlölik és elhatározzák, hogy valamilyen módon meg kell őt fogni, el kell őt veszíteni. Utána olvastunk egy asszonyról, aki a teljes szeretetét, imádatát és hódolatát fejezi ki Jézusnak, ez a B. Majd pedig olvasunk Judás Iskáriótesről, aki megteszi azokat a lépéseket, szintén nyilvánvaló Jézus iránti elutasításból, ami oda vezet, hogy tényleg el tudják őt fogni. Nagyon sokat jelent ez a szerkezet, amikor arról szeretnék ma beszélni, hogy mit jelent Jézust imádni. Ennek az asszonynak a történetéről lesz szó, hogy mit jelent Jézust imádni, mit jelent Jézust szeretni, de ez egy olyan világban zajlik, ahol aki Jézust valóban szereti és valóban imádja, az tudja, hogy előtte, mögötte, körülötte azok vannak, akik vagy közömbösek, vagy akik Jézust, Isten ügyét, Isten magát gyűlölik. Az asszony története bele van helyezve a gyűlölködők történetébe, nem véletlenül. Arról szeretnék tehát szólni, hogy mi a Jézus iránti radikális, vagy ezt a szót fogom használni, mert ez, amit az asszony tesz, extravagáns, túlcsorduló szeretet és imádat. Másodszor aztán arról, hogy milyennek a magyarázata, hol születik, hogyan születik ez egy emberben. Végül pedig milyen gyakorlati következményei vannak mindennek ma a számunkra. Mi tehát ez a Jézus iránti radikális szeretet? Ennek az asszonynak a cselekedete, ennek az asszonynak a tette, ez bizonyos értelemben mondhatjuk azt, hogy túlzó. Mielőtt belemennénk a részletekbe, fel kell tennünk azt a kérdést, hogy ez az asszony, akit Márk evangélista nem nevez névem, ez, és az ő tette, amit ő tesz, ahogy ő megéli a Jézus iránti szeretetet, ez lehet-e iránymutatásá, sőt mércévé abban, hogy ma egy 21. századi nagyvárosi ember hogyan viszonyul Jézushoz. Van-e bármiféle alapja annak, hogy úgy tekintsünk ennek az asszonynak a cselekedetére ma mindannyian, hogy ez valamit mond nekünk arról, hogy mit jelent Jézushoz viszonyulni, mit jelent igazán szeretni, igazán imádni őt. A válasz erre abban rejlik, amit Jézus ennek a történetnek a végén mond, azt mondja éppen a kritikusoknak, hogy bizony mondom nektek, hogy az egész világon bárhol hirdetik majd az evangéliumot, amit ez az asszony tett, azt is elmondják az ő emlékezetére. Jézusnak ezek a szavai annyira igazak, hogy ebben a percben, ebben a pillanatban is megvalósulnak. Gondoljatok bele egy névtelen asszonyot, és akkor Jézus azt mondja, amit ő tett, azt az egész világon el fogják mondani. amikor hirdetik az evangéliumot, bárhol és bármikor. És amit Jézus ott megmondott, az ebben a pillanatban közöttünk történik. Mert erről az asszonyról beszélünk. Nyilvánvaló, hogy Jézus azért mondta és azért tartotta ezt ilyen fontosnak, mert az asszony tette, valamit elmondott a vele való kapcsolatról, amit ő abszolút fontosnak tartott. Mert az asszony tette valóban Jézus mércéje szerint való volt. Nézzük azt, hogy hogyan szerette hát ez az asszony Jézust. Mi történik itt? Együtt étkeznek egy embernek a házában, Jézus, valószínűleg a tanítványok vannak még jelen, talán mások is, akkor egyszer csak váratlanul megjelenik ez az asszony, és azt olvassuk, hogy valódi drága nárdus kenet volt nála egy alabástrom tartóban, az alabástrom tartót feltörte, és ezt a kenetet ráöntötte Jézus fejére. Kiderül a későbbi szóváltásból, hogy az asszony egy évi átlagbér értékű parfümöt önt Jézusnak a fejére. Az évi budapesti bruttó átlagbér az valamivel több, mint 3 millió forint. Tehát Jézus, mondjuk így, itt az asszony 3 millió forintot úgy önt Jézusra, hogy annak semmi értelme nincs. 3 millió forintot ráönt. Semmi értelme nincs, a parfüm az arra való, hogy cseppenként használják fel. Mit fejez ki ez a tett? Miért lett ez a szeretetnek a példája? Három dolgot említek. Az első az, hogy fogalmazunk így, hogy amikor ez az asszony ajándékot hoz Jézusnak, akkor nem kalkulál, és nem számítja a költségeket. Amikor Jézushoz jön, hogy kifejezze neki a szeretetét, az imádatát, a hódolatát, akkor azt hozza, amilyen van a számára legdrágábbat. Nem tudom bizonyítani, de érezzük azt, hogy nem arról van szó, hogy ez egy rendkívül gazdag asszony, akinek az otthonában polcok sorakoznak tele hasonló vázákkal, edényekkel, és csak egyet leemelt a sokból, mert hát egy milliárdos, és egy 3 milliót leemelt, mert elgondolta, hogy mekkorát fog ebben villantani ebben a közösségben. Nem. Tehát teljesen nyilvánvaló, később beszélek arról, hogy tudjuk, hogy ki ez az asszony, és a család életéből is. Teljesen nyilvánvaló, hogy azt adja oda, amilyen van. Azért nem ad többet, mert nincs neki több. Ez a minden spórolt vagyona. Az igazi imádat, az igazi dicsőítés tehát nem méricskél. Akkor valaki igazán Jézushoz jön, és bármit hálából odaad neki, magasztalja őt, szereti őt, az életét odahozza neki, akkor nem úgy gondolkodik, mint a befektető, hogy amennyiben ezt beleadom, amennyiben ezt beleáldozom, akkor valamit a másik oldalon megnyerek. Mert ez üzlet, nem szeretet, és nem imádás. De ennek az asszonynak nincs más célja, mint szeretni Jézust, és ezt a legméltóbb módon kifejezni. Figyeljünk arra, hogy nem a parfümöt, nem a 3 milliót ajándékozza Jézusnak. Akkor mit tenne? Becsomagolná díszdobozba, és átadná neki. Tessék, itt van, neked adtam a kincsemet. De nem ezt teszi, hanem az egészet összetöri és ráönti, elpazarolja. Miért? Mit tesz? Kiönti Jézusra a kincsét, kiönti Jézusra a vagyonát, azaz önmagát adja Jézusnak. Önmagát hozza Jézus elé. És ezt fejezi ki ez az extravagáns, pazarló, értelmetlennek tűnő cselekedet. Nem az ajándékot hozza neki a 3 milliót. Önmagát adja oda. Ez az első dolog, hogy aki tényleg Jézushoz jön, és köze van hozzá, imádni akarja őt, dicsőítni, szeretni akarja őt, az nem kalkulál, nem méricskél. A második, hogy ez az asszony, aki fogalmazunk így, elfeledkezik Jézus imádatában, mert csak őt látja. Arról is elfeledkezik, hogy a többiek mit gondolnak róla. Az sem méricskéli, hogy bolondnak fogják tartani, vagy nem. Nem méricskéli, hogy túlzásnak tartják, amit tesz, hogy összesugnak a háta mögött, hogy ez fanatikus, túlbuzgó szentfazék, vallásos rajongó, aki elfeszítette a józan eszét. Azt mondom, hogy előre nagyon jól tudta, hogy akik ott vannak, azok nem fognak tapsolni ennek a őrült cselekedet, amit tesz. De nem gondolkodik, nem a másik emberre néz, hogy ha én ezt megteszem Jézusért, ha én tényleg kifejezem iránta a hálámat és a szeretetemet, mit fognak gondolni a többiek? És ez azért nehéz, mert Ha belegondoltok, a társadalomban betöltött helyünkről, vagy a státuszunkról van szó. Végre eljutottál valahova, végre értékelnék a munkádat, az eredményeit miatt, végre felnéznek rád különböző dolgok miatt, és most mindezt nullázzad le egy olyan cselekedettel, vagy egy olyan szóval, egy olyan mondattal, amiben a Jézus iránti szeretet és kötődés fogalmazódik meg. Bevállalhatom én ezt a Jézust a mindennapi életben, ha ez lenulláz dolgokat, ahova végre eljutottam, ahogy végre felnéznek rám. Aki, ez az asszony azt mondja, aki Jézust imádja, az evel sem kalkulál. Harmadszor, az asszony cselekedete, az igazi odaadás és imádás túlmutat önmagán. Ez kétszeresen is igaz. Egyrészt, amit Jézus mond, amire utaltam, hogy az egész világon beszélni fognak erről a cselekedetről, amikor a Jézusról szóló örömhírt hirdetik. Az asszony erre nem gondolt. Nem gondolta végig, hogy ezért teszem, hogy majd beszéljenek rólam. De abban is túlmutat önmagán, hogy ennek a dicsőítő cselekedetnek van egy profétai vetülete. Jézus azt mondja róla, hogy hagyjátok őt békén. Jó, amit tett, mert megtette, amit tőle telt, előre megkente a testemet a temetésre. Abban a világban, abban a kultúrában, amikor valaki meghalt, akkor bekenték drága kenetekkel, illó olajokkal, és így temették el. Jézust, amikor 2-3 nappal ezután az esemény után meghal, keresztre feszítik, mivel az péntek, és pénteken beáll a zsidó nyugalom nap, nem kenik meg. Jézust úgy temetik el, hogy nem adják meg ezt a végtisztességet. A húsvét hajnali vasárnap reggeli történet azzal kezdődik, hogy mennek az asszonyok, hogy megkenjék. Elmúlt a nyugalom napja, kenjük meg. És Jézus azt mondja, és ez az asszony nem tudta, hogy ahogy őt imádta, ahogy neki kifejezte a szeretetét, azzal elmondott valamit Jézusról, avval hirdetett valamit Jézusról, amit ő nem tud. Megkente a testemet a temetésre. Hogyan születik ez? Milyen magyarázata az ilyen túlcsorduló imádatnak és szeretetnek? A válasz az egyértelmű. Jézus irántunk való túlcsorduló szeretetének a befogadása és az átélése az egyetlen olyan valóság, amelyből az iránta való túlcsorduló szeretet megszületik. Próbáljuk meg ezt először ennek az asszonynak az életében rekonstruálni. János evangélista ugyanezt a történetet elmondja, és néven nevezi az asszonyt, ő Mária, akiről egyrészt tudjuk azt, hogy Mária ismerte Jézust, és nagyon fontos volt számára, hogy értse és közel legyen hozzá. De talán fontosabb még ennél az a történet, amikor arról olvasunk, hogy Máriának a testvére Lázár meghalt, és Mária is, a testvére, a másik testvére Márta, meg az egész falu ott van összetörve, zokogva. Miért nem jött Jézus korábban, amikor szóltak neki, hogy beteg? Miért nem gyógyította meg? Miért hagyta, hogy meghaljon? És Jézus eljön, és feltámasztja Lázárt. Ekkor döntik el a zsidó vezetők, hogy meg kell halnia, ez már túl sok. Mit élt át Mária? Hogy a teljes összetöretettségben, a teljes reménytelenségben, a gyásznak a legmélyén Jézus mellém állt, és életet adott, és megvigasztalt, és megmutatta, hogy ki ő. Hogy ne születne a szívében ilyen hála? Amikor a halott testvére feltámad, hogy ne adná oda azt a 3 milliót? És miért nem ad 30-at? Mert nincs több. Hogy ne fejezné ki a szeretetét, az imádatát ennek a Jézusnak? Van egy hasonló történet, egy kicsit mélyebben megértsük ezt, amit Lukács evangélista ír le. Egy nagyon hasonló történet, ahol Jézus még világosabban rámutat arra, hogy hogyan születik ez az extravagáns szeretet. Szintén egy vacsorán vagyunk, egy előkelő ember házában, amikor Jézussal együtt, amikor egyszer csak bejön egy mindenki által jól ismert bűnös nő, megvetett nő. És bejön, leborul Jézus lábaihoz, sír, és azt olvassuk, hogy a könnyeivel öntözi Jézus lábait, csókolgatja, megkeni egyfajta olajjal, kenettel, és utána hajával törölgeti. És ez az előkelő gazdag vezető ember, akinek a házában történik ez, azt mondja magában, hogy ha Jézus igazán Istentől jönne, ha Jézus igazán próféta volna, akkor tudná, hogy ki ez a nő, ez egy bűnös nő, és nem hagyná, hogy hozzáérjen meg, csókolgassa. De Jézus belelát a szívébe, és rámutat arra, hogy a vendéglátója nem mosta meg az ő lábát, amikor beérkezett a házba, pedig az a kornak az alapvető szokása, hogy a szolgái legalább megmossák a lábát. De nézd, ez az asszony, amióta itt vagyok, amióta bejött, a könnyeivel mossa a lábaimat. Aztán azt mondja, hogy nézd, a te, mint vendéglátó, nem köszöntöttél engem szent csókkal, ami szokás. Ez az asszony, ez nem szűnik meg csókolgatni a lábamat. Majd azt mondja, nézd, te nem kented meg a fejemet olajjal, ami nem ez a drága nárdus kened, de egyfajta felfrissülést jelent, tiszteletet. Ez az asszony a lábaimat kente meg, és utána azt mondja neki, ezért mondom neked, hogy neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Miből fakad a túlcsorduló szeretet Jézus iránt? A hódolat, a dicsőítés. A Jézus szeretete és szabadítása átélése felett érzett hálából. Most azt mondod, hogy rendben van, de mi van akkor, hogyha én úgy érzem, hogy én azok közül vagyok, való vagyok, akiknek kevés bocsátatott meg? Ki tudja, ez a bűnös nő, ez milyen bűnös nő volt? Összehasonlítod magad másokkal, és hát valamennyi neked is megbocsátatott, de hát ez kevés, kicsi, valamennyi, közepes, na. Vagy egyszerűen így érzed. Mi van akkor? A válasz, hogy baj van. Nagy baj van. Mert ez éppen arra mutat rá, hogy nem éltük át, nem értettük meg, és nem ragadtuk magunkhoz Jézus irántunk való szeretetét és az evangélium nagy titkát. Miért? A lekcióban Pál apostolnak a szavait olvastuk, ahol Pál apostol azt mondja, hogy a bűnösök közül első vagyok én. Hogyan értsük ezt? Miért mondja Pál azt, hogy ő a legrosszabb? Beteg lélek, aki önmagát ostorozza, minden keresztjének ezt kell mondani, így csak ezért nem. Miért ő a legrosszabb? Nyilvánvaló, hogy morálisan ez a kijelentés értelmezhetetlen. Hogyan tudnánk kimérni, hogy kinek mennyi van, és akkor Pál végig gondolta, ennek ennyi van, hát csak én jövök ki legrosszabbul a történetből, nekem van a legtöbb bűnöm. Nem lehet mérics kérni, nyilvánvaló. Lehet, hogy Pál arra gondolod, beszél is erről, hogy az ő bűne az volt, hogy Jézust magát, Jézus követőit üldözte. Talán ez a legnagyobb bűn, ezért mondja azt, hogy én vagyok a bűnösök közül az első, mert ki tudja, ki mindent tett, de én magát Jézust üldöztem. De ez sem igazi válasz. Sokkal inkább arról van szó, amit az evangélium tesz velünk, amikor a Szentisten és az értünk önmagát, a fiát odaáldozó Isten jelenlétébe kerülünk. Amikor meglátjuk Jézust, amikor megértjük, hogy mi történt a kereszten, akkor nincsen más. Akkor csak mi vagyunk. Akkor csak én vagyok. Amikor valaki igazán találkozik Jézussal és az evangélium üzenetével, akkor azt éli át, hogy egyedül én vagyok. És teljesen én vagyok az, akinek el kellett volna vesznie Isten előtt az ítélet súlya alatt. Egzisztenciális értelemben egyedül én vagyok, akiért Jézus Krisztus meghalt. Amikor valaki találkozik Jézussal, akkor valaki találkozik az evangéliummal, akkor nincs lehetőség arra, hogy terítsem a felelősségem, és azt mondjam, hogy hát nekem is van valamennyi, de hát nézzétek a többit. Amikor valaki találkozik Jézussal, akkor nem mondja azt, hogy jó, hát én is kapok ebből valamit, de mindenki. Akkor egzisztenciálisan azt éli át, azt kell átélnie, hogy a bűnösök között első vagyok én, egyetlen vagyok én, ez értem történt. És abban a pillanatban, ha valaki ezt éli át, akkor nyilvánvaló, ha nem azt mondja, hogy hát én csak egy kicsit szeretek, mert kicsi bocsátatott meg. Ha én vagyok a legelső, ha én vagyok az, aki Isten ellen a legnagyobbat vétkeztem, a legnagyobbat lázadtam. Ha ha én vagyok az, akinek Isten Krisztusért megbocsát, akkor az én szeretetem lesz a legnagyobb. De csak akkor. Mert ha a másik azért egy kicsit rosszabb, mint én, akkor hát én is rászorulok egy kis bocsánatra Istentől, de azért van valami igazságom is emellé, mert azért csak jobb vagyok, mint a másik. És akkor nem fogok úgy szeretni, és nem fogok úgy imádni, ahogy ez az asszony. Hogyan születik ez az extravagáns szeretet? Gondoljuk végig még egyszer ezt a történetet, amikor az asszony megkeni Jézust a nárdus kenettel, amikor összetöri ezt az alabástrom edényt. Az asszony pazarló szeretete rámutat Isten és Jézus pazarló szeretetére. Mert gondolj bele, mi az a 300 dénár, mi az a 3 millió forint Jézus áldozatával összevetve? Igen, ő oda pazarolt 3 milliót. Isten meg oda pazarolta az ő fiát, Jézust, az ő életét. Tékozló szeretet, értünk, értem? Igen, az asszony nem törődött azzal, hogy mi az ő gyalázata, és mit fognak róla gondolni. De mi Jézusnak, Isten fiának a gyalázata ebben a világban? A mai napig, ahogy kinevetik, ahogy elutasítják őt. Értitek azt, hogy minden Isten iránti hálát, szeretetet, dicsőítést, imádást meg kell, hogy előzzön annak az átélése, az elfogadása, a szívünkbe zárása, hogy mit tett ő értünk. Mert különben az egész csak formaság. Éneklés, vagy jó érzés, vagy vallásosság, vagy hagyomány. Értek, az evangélium az, hogy először ő önti rád a pazarló szeretetét. Elmosva foltjait, szennyet, hűtlenséget. Mielőtt te önthetnéd ő rá a dicsőítésed, az imádatod és a szereteted. Először az szükséges, hogy megrendüljek, hogy Isten így szeret engem. És megrendüljek, hogy Isten micsoda óriási pazarlás hajt végre. Hogy mennyivel őrültebb és értelmetlenebb dolgot tesz Isten értem, mint ez az asszony. Mert ez 3 milliót pazarol oda. De Isten az ő fiát adta oda, értünk. Isten, az asszony összetöri ezt a kenetet, és kiárad az illata. Isten meg összetöri a fiát, Jézust, akiből kiömlik a vére, és ahogy a kenet csodálatos illata betölti a házat, úgy tölti be a felfoghatatlan isteni kegyelem illata az egész világot. Először ez járja át a lényünket és a szívünket. És csak ebből fakad az az extravagáns szeretet, odaadás, dicsőítés, ami a Jézussal való kapcsolat szíve, ami a kereszténység szíve. És ezt fontos érteni, és ezt fontos átélni. Érteni, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő testvéreiért, barátaiért, mondja Jézus. Soha senki így nem szeretett. És átélni, amikor a Szentlélek által ez megelevenedik a szívünkben. Három gyakorlati következményre szeretnék rámutatni. Az első, röviden, gondolkozz el azon, hogy vajon mibe öntöd bele az életedet? Mi vagy ki elé viszed a kincseit? Mert az ember alapvetően valamit imád, valamire fókuszál, valami mozgatja. Az ember ilyen értelemben alapvetően vallásos lény. Az asszony ezt a kenetet vitte oda, mint jelképét önmagának, és odaáldozta Jézusra. Mi az időnket, az energiánkat, a fiatalságunkat, vagy nem fiatalságunkat, a képességeinket öntjük, fektetjük be valamibe. Öntjük rá valamibe, vagy valakibe. Amiért élünk? Ami mozgat? Amit mindennél fontosabbnak tartunk? Ezt nem fogalmazzuk meg, de így működünk. Valamibe beletesszük az életünket. Bibliai nyelven valamit, vagy valakit az életünkkel szolgálunk. Valamit, vagy valamit imádunk. Valaminek az oltárán feláldozzuk magunkat, ha más nem önmagunkért. Önmagunk vagyunk ezek. Végeredményre vagy Jézusra, Istenre pazaroljuk az életünket, vagy hiába valóságra adjuk oda az életünket, az energiánkat, a képességeinket. Dolgozz el azon. Mibe fekteted bele magadat? A második következmény vagy gondolat az, hogy mint gyülekezet, hogyan mutat túl önmagán? Mi történik, amikor a keresztény gyülekezet összejön, hogy Istent magasztalja és Istent dicsőítse? Leslie Newbegin missziológus hangsúlyozza, hogy a keresztény gyülekezet legfőbb sajátossága, hogy a dicséret és a hálaadás közössége. Ezt gondoljátok jól át, hogy ne lenne az? Hiszen a keresztény gyülekezet egyedül abból fakad, amit Jézus tett az életünkben. A keresztény gyülekezet középpontjában nem a közös érdeklődésünk áll, nem a hobbink, nem valamilyen közös célra való szövetkezés, hanem az evangélium, az örömhír, hogy Krisztus meghalt értünk, és feltámadt értünk, és uralkodik, és újjáteremti ezt a világot. És ha ez áll a középpontban, akkor nyilvánvaló, hogy ez a közösség elsősorban Isten dicséretének a közössége. Ugyanakkor, hadd mondjam ezt, idézem Newbegint, aki rámutat arra, hogy miért furcsa a magasztalás, a hódolat a mai világban. Azt mondja, a sajátosan modern szemléletmód különös súlyt helyez a szkepticizmusra, a kételkedésre. A gyanú hermeneutikája csupán legújabb keretünk megnyilvánulása annak a hiedelemnek, miszerint a kételkedés által megóvhatjuk magunkat a tévedéstől. E társadalomban a tiszteletadást, amely elismeréssel és szeretettel néz fel a nagyobbra és a különbre, a nagykorúsághoz méltatlannak tartják, és azt gondolják, hogy egyenlőség nélkül nincs emberi méltóság. A keresztény gyülekezet viszont olyan hely, ahol az emberek a minden tiszteletet megillető Isten dicsőítésében és magasztalásában lelik meg a valódi emberi szabadságot, méltóságot és egyenlőséget. Hadd fordítsam le. Egy olyan világban élünk, ami akárhol valami tekintélyről van szó, valaminek a felemeléséről, valaminek a magasztalásáról, ha ilyen nyelvet használunk, azonnal kételkezik, azonnal gyanakszik, azonnal kineveti, azonnal mögé néz. Miért? Mert megtanultuk, hogy mindig van a dologban valamilyen furfang, és senki nem akar már csalódni. Egy olyan világban élünk, ami azt mondja, hogy az ember csak akkor nagykorú, ha ő önmaga, ha ő van a csúcson. És ebben a helyzetben a keresztény gyülekezet az a közösség, amely újra és újra azt mondja, Isten határtalan jóságában élünk. Egyedül őt magasztaljuk és őt dicsőítjük. Teljes szívvel odaadjuk magunkat valami nálunk, sokkal többnek és nagyobbnak. És ráadásul ebben azt éljük át, hogy önmagunkká leszünk, hogy szabadok leszünk, és egyenlők leszünk egymással. Mert aki Krisztust magasztalja és dicsőíti, az egyenlő a többivel. És akármilyen bolondságnak tűnik ez, mégis amikor ez történik, amikor egy gyülekezet abból az alapélményből, hogy semmi vagyok, hogy elveszett vagyok, hogy összetört vagyok, de Krisztus felemelt és magához ölelt, és ebből az alapélményből magasztalja Istent, akkor ebben a légkörben valamilyen módon lelepleződik Jézus az embereknek, valamit megéreznek, valami történik bennük, valami történik velük, és amikor egy ilyen légkörben hirdetik az evangéliumot, az emberek szíve megnyílik rá. Ezt jelenti Jézust imádni extravagáns módon egy keresztény gyülekezetnek. És végezetül, befejezésül a harmadik következmény. Mit mondjunk akkor mindezek után a szegények és a keresztény gyülekezet kapcsolatáról? Mi lesz a szegények kérdésével az Isten dicsőítő gyülekezetben? Hiszen az asszony bírálói lényegében a következőt mondják. Mire való a kenetnek ez a pazarlása? Hiszen el lehetett volna ezt adni több mint 3 millió forintért, és hány lélegeztetőgépet lehetett volna abból megvenni? Igaz? Igaz. És Jézus mégis elutasítja ezt. Miért? Jézus nem érzékeny a szegénységre, a szükségre, a nyomorúságra? Nem innen jön az az egyház, amely irdatlan hatalommal vagy vagyonnal bír, ahogy sokan ezt látják vagy gondolják, és nem törődik a szegényekkel? Mit utasít el Jézus? A szegényeket utasítja el Jézus? Nem. Jézus ebben a helyzetben egyrészt látja, hogy a bírálókból közel sem a könyörület és a szegények iránti szeretet szól. Képmutatóak. Mint az összes ilyen lélegeztetőgépes megjegyzés a magyar közéletben. Mind képmutató. Miért? Nem a szegények a problémájuk, hanem felháborodnak és megbotránkoznak, hogy hogyan szeretheti valaki így Jézust. Nem értik. Szűkmarkúak, irigyek, és nem könyörületesek. Másik oldalra Jézus azt mondja, na ez a képmutatás ebben a helyzetben nem oldhatja ki azt a tüzet, ami az asszony szívében van, aki dicsőít engem. De közben teljesen nyilvánvaló, hogy egy olyan gyülekezet, egy olyan közösség, ami abból a végtelen isteni adományból, kegyelemből, gazdagságból él, hogy mindent tőle kaptunk, az odafordul a szegényekhez. Minél inkább magasztalja Istent, annál inkább odafordul a szükségben lévőkhez. Gondoljuk át. A mi Isten iránti magasztalásunk és dicsőítésünk vezete minket együttérzésre, könyörületességre és tettekre a nehéz helyzetben lévők iránt. Ha igen, jól dicsőítünk. Ha nem, akkor nagy baj van. Egyetlen egy buzdítással fejezem be, amit Pál apostol mond. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Imádkozunk. Urunk, olyan gyakran óriási céltévesztésben telnek a napjaink, mert te kiöntötted életedet értünk, és mi pedig hiába valóságukra pazaroljuk és öntjük ki az életünket, ahelyett, hogy megtalálva téged, magunkat, a helyünket a világban, válaszul te neked adnánk oda, te rád öntenénk ki az életünket, a képességeinket, az időnket, az energiánkat, önmagunkat. És ezért köszönjük meg, hogy végtelen türelmű Isten vagy, felfoghatatlan, hogy aki ekkorát áldozott, fizetett, ennyit tett, ennyit adott oda, szóval, hogy nem fordul vissza megsértődve, hogy hát elég már ezekből, hanem csak újra és újra elmondod. Újra és újra a szívünkre helyezed. Újra és újra elsúgod belénk. És újra hívsz és vársz, hogy mi is odaáldozunk magunkat te neked. És így jövünk most hozzád, akár életünkben először fordul meg a fejünkbe, hogy élhetnénk veled, érted. Akár oly sokszor már belevágtunk, elkezdtük, jártunk is veled, aztán megint kudarcot vallottunk. Akár így, akár úgy, Urunk, ma szeretnénk egyedül te rád nézve, a te hűségedre, és nem a magunk erejére tekintve és abban bízva szeretnénk kimondani, hogy Urunk, itt vagyunk, vedd az életünket, odaadjuk magunkat te neked. Téged akarunk imádni, veled akarunk járni, téged akarunk magasztalni. Téged akarunk szeretni minden tettünkkel, minden feladatunkkal, minden munkánkkal, minden mondatunkkal, az egész életünkkel. Mert nincs más, aki méltó lenne arra, hogy érte éljünk, mint te magad. Köszönjük neked, Urunk, azt a sok-sok ajándékot, amit adtál, és így köszönjük ma meg neked az édesanyákat. Megköszönjük azokat a édesanyákat, akik már rég-rég elmentek és elhunytak, hiszen mindannyian édesanyától születtünk. Köszönjük őket, köszönjük az emléküket, köszönjük mindazt a jót és áldást, amit tőlük kaptunk, és köszönjük azt is, hogy ha fájó emlékek vannak bennünk, esetleg azt most idehozhatjuk te eléd. Mert te mennyei atyai szereteteddel és anyai szereteteddel gyógyítottad a lelkünket. Imádkozunk azokért most, Urunk, akik édesanyák lesznek, akár úgy, hogy gyermeket hordoznak a szívük alatt, akár úgy, hogy csak készülnek rá. Kérünk, Urunk, hogy tedd az anyai hivatást áldottá, gyümölcsözővé és szerinted való hivatássá. És ugye imádkozunk az apákért, azokért, akik ugyanúgy szükségesek a te rendedben. Tégy bennünket igazán hűségessé, kitartóvá, bátorítóvá, szeretővé és együttérzővé. Urunk, eléd hozzuk az építkezést. Köszönjük neked, hogy eddig eljutottunk, és köszönjük neked mindazokat, akik jó szívvel, jó lelkülettel mellénk állnak. Külön köszönjük ezt a katolikus gyülekezetet, a Szent Imre templomát, hogy befogadnak bennünket, és hogy ebben is megmutatkozik az, hogy az Úr Jézus Krisztusban egyek vagyunk. Kérünk, Urunk, áld meg az erőfeszítéseinket, és vezess bennünket tovább ezen az úton. És hát, hogy úgy tudjunk tovább menni az építkezéssel, hogy közben téged mutatunk fel, hogy te ragyogsz fel ebben a történetben is. Imádkozunk, Urunk, a városunkért, azért, hogy ebben a városban a te ismereted egyre inkább elterjedjen, meggyökerezzen, mind kulturális programokon keresztül, mind az ige hirdetésén keresztül, áld meg a gyülekezeteket, és mind azokat, akik bármilyen módon is azért szolgálnak, hogy téged tegyenek ismerté. Kérünk, Urunk, hallgass meg a mi csendben, szívünkben elmondott imádságainkat is. Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké.